Én azt mondom, hogy ő ebben hosszú távon gondolkodik, még egyszer mondom, azt hiszem, hogy mindennek a vége az az, hogy legyen pénz a rendszer működtetésére, és minden mást ez alá rendel.
Ez az Elemző, a Szabad Európa podcast sorozata. Beszélgetőtársam Ruf Bálint, kommunikációs és kampánytanácsadó. Én Bovesz Tibor vagyok. Másfél éve nem múlhat el Elemző úgy, hogy ne hozzuk szóba Svédország NATO csatlakozásának a témáját. Azt már elmondtuk, hogy racionális érvek nélkül húzza a döntést a magyar kormány. Azt is elmondtuk, hogy valószínűleg ez a vonakodás a magyar kormány meg a magyar nép homlokára fog égni, amit nem fog egyhamar elfelejteni Svédország. De mindig ott volt valami fajta mentségként, hogy legalább nem Magyarország lesz az utolsó, amelyik ratifikálja Svédország NATO tagságát. Bár a beszélgetésünk felvételekor a török elnöki jóváhagyás még hiányzik a török törvényről, de mégis nagyon valószínűnek látszik, hogy ezt a lemaradást a magyar képviselőház nem fogja behozni. Másfél éves, mondhatni történelmi távlatból visszatekintve, mi a tanulság? Ahogy az Ukrajna elleni orosz agressziónál most is kimaradt az információs láncból az új keleti szövetségeseknél Orbán Viktor, vagy valamilyen teljesen más háttért feltételezünk?
Válasszuk ezt ketté, hogy mi a tanulság a kifele, és mi a tanulság a befele. Ugye befele, hogy ezt ő hogy adja elő Magyarországon, ezek már régen nem problémák neki, majd meg fogja ideologizálni, hogy miért így történt. Tiszteletet szerettünk volna a Svédországtól kapni, meg hát ugye eljátszák ezt az egészen szürreális, tényleg egészen különleges színdarabot, hogy akkor ő beterjeszti, tehát ugye eljátszva a hatalmi ágak szétválasztásának elvét, hogy akkor nem, mint hogy nem minden úgy történt ebbe az országban, főleg a politikai vezetésben, hogy Orbán Viktor szeretné, azokkal jönnek most, ugye ő is, meg Orbán Balázs is, hogy hát igen, nem egy törvény, egy szavazó gép a Magyarország gyűlés, ugye hát nem is tudom, hogy hányszor nyújtotta be különböző ellenzéki párt ezt a dolgot már az elmúlt másfél évben, de ez mindegy. Magyarországon belpolitikai szempontból, ugye mindig ide visszatérünk, akkor hiba valami, hogyha az ellenzék ki tudja használni, fel tudja nagyítani, ez ebben az esetben is hát azért minimális szinten működik. Tehát az a fajta szégyenérzet, amit egyébként szerintem lehetne ebben a kérdésben érezni, hogy mégis csak van egy olyan ország, aki körülbelül akkora, mint Magyarország, olyan, hát elég neki is turbulens történelmi időket éltek ők is, nem feltétlenül a 20. századra gondolok, de mondjuk a megelőző időszakban azért, hát őket is azért sújtotta egy-két dolog, és ugye Oroszországgal ugye nincsen közvetlen, csak ugye közvetett tengeri határa van Svédországnak, hogy hagyjuk őket ebben másfél éve ebbe az állapotba, és ez vajon egy országról mit mond el, annak a vezetőiről. Ugye mi, hogy ezt nem artikuláljuk, vagy nincsen igazából artikulálva, ezért ilyen szempontból a belpolitikai, hát nem tudom, ódium ennek a dolognak szerintem minimális. Kifele ugye az, hogy Magyarország milyen szövetséges, meg hogy milyen dílekben van benne Orbán, mit, ugye erre nem tudunk mindent, nem is tudunk mindenről. Sőt, szóval nagy részéről nem tudunk, hogy ő miket csinál, hogy miket köt, milyen dolgokhoz, hogy milyen hosszú távú játékokban van benne, illetve az, hogy a végén neki mi a fontos, hogy sokszor beszéltünk erről, és én azt gondolom, hogy a leges-leges legvégén mindennyiknek az a fontos, hogy legyen meg az a pénz, ami a magyar gazdaságot, a magyar kliensrendszert működteti, legyen meg az a pénz, amiből lehet aztán osztogatni, illetve működtetni azokat a rendszereket, amikor Orbán Viktor hatalomba marad, hatalomba tartja a saját rendszerét, és lehet azon nevetni, hogy most így pár hónappal ezelőtt, vagy akár két hónappal ezelőtt őt kiküldik kávézni, és akkor ez milyen vicces. A lényeg az, amit már akkor is beszéltünk, mégiscsak 10 milliárd euróval gazdagabb lett Orbán Viktor, és lényegében a 26-os választást ebben szinte azt mondhatom itt most így 24 elején, hogy politikolhatóan közelebb került a győzelemhez, mint amennyire volt a kávézás előtt.
Igen, de ameddig például az Ukrajnának szánt pénzeknél, meg Ukrajna támogatásánál kitapintható ez az érdekrendszer, bár senki nem ismeri el, csak feltételezések és összeesküvés elméletek vannak, hogy itt egyfajta alkú zajlik a háttérben. Addig Svédország esetében gyakorlatilag jele sincs annak, hogy bármilyen célból történne.
Én ebben vitatkoznék szerkesztő úr, hogy itt a következő van, hogy azért azt látszik, hogy mégiscsak van szava Magyarországnak. Hogyha mondjuk az ember azt képzeli, ugye megint ez egy ilyen, mondjam, az összeesküvés elmétek világa, de azért, vagy talán inkább a realitásnak a világa, hogy úgy méri magát, hogy úgy mutatja magát Orbán Viktor meg a különböző külföldi, nem Európai Uniós és nem NATO-s hatalmaknak, hogy ő egy valaki, akinek van szava az Unióba, ezért ráadni kell vele, üzletelni kell, őket be kell venni különböző dílekbe, akkor ugye az látszik, hogy Magyarország a világ legnagyobb katonai szövetségesének a működését akasztotta meg most már másfél éve, és most továbbra is ő akasztja meg ugye annak, hogy ugye kiteljesüljön ez a fajta védelmi háló a skandináv országok fölött. Egy. Kettő, az is látszik, hogy a világ egyik legfejlettebb gazdasági közösségének a döntéshozatalát is ő akasztja meg avval, hogy nem tudom hányadik hónapja vétóval, meg különböző eljárásokkal akadályozza Ukrajnának, vagy akár az uniónak a költségvetésnek az elfogadását. És hogyha valaki így mutatja meg, hogy én erre vagyok képes, akkor annak az értéke, hogy vagy ezekben a dílekben, hát akkor...
De akkor is értékes ez, hogyha szembe megy a szövetségi rendszerekkel? Tehát ő úgy akar európai, meg világpolitikus lenni.
Tehát kinek a szemében, ugye ő azt mondja ilyenkor, én azt gondolom, hogy azok az országok, akik a NATO és az Unió gyengítésében érdekeltek, annak a szemébe ez egy érték, ha valaki meg tudja őket akadályozni és akasztani.
Arccal ment a falnak, amikor meghívott, küldött a svéd kormányfőnek?
Vagy csak terelt egyet ebben, és lehet erről beszélgetni, ugyanúgy, ahogy beszélgetünk arról, hogy kiküldték kávézni, és akkor ezen így egyharmados ellenzéki támogatást tudnak rajta mosolyogni. Én azt mondom, hogy ő ebben hosszú távon gondolkodik, még egyszer mondom, aztán mindennek a vége az az, hogy legyen pénz a rendszer működtetésére, és minden mást ez alá rendel. És még egyszer, nem mindegy, imamalom mondom, de tényleg akkor van bárminek is belpolitikai relevanciája, hogyha az a dolog ki van használva. És amikor idefele jöttem, akkor azon gondolkodtam, hogy tudok-e ilyet mondani mostanában, ami hasonlóan ilyen, ami nem lett kihasználva, pedig egy külpolitikai kérdés, és igen, tehát én tudok mondani. Tehát, hogy volt az elmúlt egy évben egy olyan időpont, amikor Orbán Viktor Vlagyimir Putyinnal kényszerült, vagy tárgyalt Kínában.
Kínában találkozott.
És ott nem tudom mennyire emlékeznek a hallgatók, volt egy olyan rövid videó, amiben hát sok minden volt Orbán Viktor, de nem volt egy hát, hatalma tejében és határozottságában, és a nem tudom, a nemzet bölcseként megmutatkozó vezető. És
ott volt az, arra gondolsz, amikor tesz vesz a papírjaival?
Tesz vesz.
Láthatóan zavarban van, nyakkendőt igazít.
Igazgatja a nyakkendőjét, tollát ide-oda rakja, a papírokat hajtogat, a száját nyaldossa. És ugye az a kérdés, hogy ha a Fidesz lett volna ellenzékbe, és az éppen aktuális Medgyessy Péterről, Gyurcsány Ferencről, vagy Bajnai Gordonról lett volna egy ilyen videó, amit lehet halálig az emberek retinájába beégetni, hogy mégis, amit mond valaki, az milyen, mi az ellentét, mi a valóság, és ez a videó így pár helyen meg lett osztva, egy napig talán forgott közszájon, és aztán meg így eltűnt. És ugyanez a kérdés, hogy amikor politikára vannak válaszok, meg ugye a politikának a szabályrendszerében vannak ugye olyan kérdések, hogy az ember hogyan tudja a másik hibáját kihasználni, akkor ez is például egy ilyen kérdés, hogy vajon azt a videót miért nem égette bele az ellenzéki pártok nagy része a választóknak a retinájába, és mi nem mutatta meg, hogy itt milyen helyzet van. Ugyanilyen, sokkal bonyolultabb természetesen a svédországi kérdés, mert rengeteg áttét van benne, meg
és
ugye,
nem is ennyire vizuális.
És nem is ennyire vizuális, de ugyanez, hogy ezeket, hogyha az ember elkezdi építgetni kis téglaként, akkor ebből lehetne valamilyen, nem tudom, rámutatni, hogy milyen az orbáni külpolitik, vagy akár az orbáni hatalom gépezet, de mivel nem történik semmi, így ezek mind, hogy mondjam, ilyen, csak ilyen kis pukkanások válnak.
Mi a véleményed a vietnámi készfogóról? Hol van a határ a diplomáciai kedvesség és a politikai prostitúciók között?
A Vietnámmal lévő magyar megállapodás az egy olyan kérdés, amiről nagyon keveset beszélünk szerintem a magyar közéletben, hogy azok a távol és keleti ázsiai országokban milyen mennyiségű pénz működő tőkét üzemeltet a Fidesz rendszere. Vietnám egy ilyen hely, alig beszélünk róla, hogy hány különböző cég van, hány magyar cég, vagy Fidesz közeli cég van ott jelen, az ivóvíztől kezdve, az útépítésen, az informatikán át. Most ahhoz, hogy valakinek megfogjuk ezért a kezét, és körbevezetjük a karmelitán, az egy semmi
gesztus. Ez még belefér.
Ez még tök.
Mint ahogy különleges katonai hadműveletnek hívni a háborút.
Hát az egy másik kérdés szerintem. Annak ugye még egyszer, tehát hogy ezeknek a hosszú távú kérdéseikkel Orbán Viktor igazából nem foglalkozik. És azért sem foglalkozik, mert hogy szerintem ő hajlamos, most már sokáig nem így volt, és erről beszélgettünk itt is sokat, szerintem sokáig nem az történt, hogy ő elhitte azt, amit mondott, hanem mint jó politikus, vagy akár mint jó színész,
azt mondta, amit
hallani akartak az övéi, vagy akiket meg akart nyerni. Ugye amikor liberális politikusból lett konzervatív politikus, tudta, hogy azok a szavak, amiket kell használni, polgár, nemzet, egység, család, most, most hagyd ne kezdjem el haza. Sorolni, haza, és szerintem ez sok ideig, és ugye szerintem ez volt a fő különbség egyébként a többi ilyen jobboldali populista között, hogy ő csak játszotta ezt a szerepet, de nem hitt benne, mindjárt mondok el egy példát. De most már szerintem azt a ilyen fideszes szabályt, hogy neki, meg Orbán Viktornak nem igaza van, hanem igaza lesz, szerintem ezt most a teljes mértékben magáévá tette, és mindent...
Tehát már ő is elhiszi magát.
Mindent ebben a történelmietlen, meg egy kicsit ilyen bolsevik gondolkodásban gondolkodik, hogy most akkor, hogy most éppen ennek a svédországi kérdésnek, vagy akár a különleges hadműveletnek a kérdése, mit jelent mondjuk a Magyarországra nézve, vagy a Magyarország megítélése nézve, azt akkor ő azt mondja magának, meg nem tudom, leülnek egymásra a Karmelitába egy pohár, nem tudom, sör mellett, és azt mondja, hát ne haragudj, Orbán Balázs, vagy Gulyás Gergő, vagy nem tudom, akikkel ott beszélgetnek egymással, vagy Habony Árpád, ezek a mostani vezetők, alkalmatlanok, gyengék, liberálisok, vókok, nem tudom, most tudom ezt mondani, hogy ők mit gondolnak, ez egy dolog, de majd mellett, hogy mi lesz 5 év múlva, 10 év múlva, amikor majd igazunk lesz, és akkor majd másképp fognak ránk nézni. Szóval ők ebben a gondolkodásban mozognak, ebben pörögnek szerintem, ez egy ilyen elég jellemző arra, ez egy leírt, hogy mondjam, pszichológiai kérdés, amikor valaki hosszú ideig van hatalomban, nincsen igazából külső veszélye hatalmára, nagyon kontraszelektált emberek ülnek mellette, mindenki rá egy ilyen válteszként gondol, akkor a váltesz elkezdi azt gondolni, hogy ő váltesz is. És szerintem ez a különbség abban, hogy mi volt Lengyelországban, mert a PiS-nek a vezetői egyébként ők hívők. Most nem csak az, hogy katolikusok vagy hisznek az egyházban, nem csak abban, hanem abban, amit mondanak ideológiát, azt el is hiszik. Mert ha nem hitték volna el, akkor nem mennek például olyan kérdésekbe bele, amiben tudták maguk is, hogy Lengyelországban, ami egy egyik legvallásosabb, egyik legkonzervatívabb ország, most még mindig Európában, még ott sincsen többsége. Most jelesül például az abortusz kérdése. Igen. Hanem ők, hogy hisznek benne, ők elhivatottságból csinálják, Orbánék ezt inkább azért csinálják, mert tudják, hogy ezek működnek. Mi jövünk, és kell a pénzetek, aztán szevasztok.
Tovább véve a gondolkodásmódot, akkor a lengyelországi változásokat indokolhatja az, hogy ott a Jog és Igazságosság pártjának vezetői elhatározottan és következetesen képviselték a saját értékrendjüket, és ezért tudta az ellenzék kikezdeni, míg itthon, emiatt az opportunista gondolkodásmód miatt, a kormányzat mindig arra felé hajlik, ahol többen vannak, és amit az emberek hallani akarnak.
Igen, és bocsánat, egy nagy zárójelet nyitva. Megint egy másik kérdés. 2 vagy 3 olyan újság cikk jelent meg a választás után, amiben azt kezdték el egyébként Lengyelországban lévők feszegetni, hogy a magyar kormány által odaküldött tanácsadók hibázták el a választást. Erre itthon mi van? Nem az van, hogy az orrukat kéne beleverni a falba, hogy tehát srácok, akkor mégiscsak a magyar minden tudó, fantasztikus, a tudás legmélyebb birtokosai tudnak hibázni. És semmi, egy napos hír volt. Tehát ahelyett, hogy még egyszer az ellenzék ezt papagájkommandóként mondta volna, hogy Orbán Viktor rontott el, mert hogy hibázott, ehelyett ez így el lett így csörgedezve. Szóval ez az egyik dolog. A másik, 2 nagyon fontos különbség van. Az egyik, ugye az jogi, és ha nem tudjuk igazából mit kezdeni, a lengyel választási rendszer nem olyan, mint a magyar választási rendszer. A lengyel választási rendszer alkalmasabb arra, hogy akár külön tömbökként induljanak, és ugye az ellenzék ott ugye 3 pártként, vagy 3 erőként, ami még vagy 30 pártot tartalmazott, így indult el. Ebben nem tudunk mit kezdeni, de amivel tudunk mit kezdeni, hogy a lengyel ellenzék, amikor megtalálta azt, hogy ki a közös ellenség, akkor attól kezdve 2 éven keresztül megállás nélkül napi 24 órába, heti 7 napban dolgozott.
Tehát ott meg volt az összefogása?
Az összefogás nem csak az volt, hogy igen, fogjunk össze, hanem dolgozzunk. És amikor a magyar politikáról beszélgetünk, tudom ezt napestig zajkózni, hogy mi a különbség, és hogy tényleg van egy olyan Dávid Góliáth szituáció, amiben az erőforrások, politika, a média, és nem kezdem el mondani, hogy miben áll a Fidesznek a többsége, de egy dolog viszont kétségtelen, hogy ebben szemben nem az van, hogy az ellenzék minden erőforrását, humántőkéjét 100%-osra pörgetve állna szembe a Fidesz rendszerrel, mert meggyőződésem, hogyha így lenne, akkor nem ezek az eredmények születnének. Tehát a lengyel ellenzék dolgozott. Tehát nem mímelt, meg nem máshol nézett, meg nem az asztalat rútosra egymást, hanem dolgoztak napestig. Számtalan barátom van, aki a lengyel politikában dolgozik, most már államtitkárként, meg helyettes államtitkárként, akik nem aludtak 2 éven keresztül, annyit dolgoztak. És ez hiányzik. És igen, közben van egy másik dolog, hogy a PiS valóban elhitte azt, amit mondott, nem csak olyan, hogy mondjam, nem csak felvette, hanem el is hitte, és az ilyenfajta ideológiai ilyen röghözkötése a magának, ez okozta többek között a vesztét. És az is hozta a vesztét még egyszer, hogy jöttek a magyarországi tanácsadók, és elkezdték azt mondani, hogy ami Magyarországon bevált, hogy legyen akkor népszavazás, ugrassuk ki a bokorból, menjetek neki a TUSZ-nak teljesen, legyen hívjátok orosz-német kettős ügynöknek, az egyszerűen Lengyelországban nem működött.
És hogyha már beszélünk az új kampányról, az előttünk álló önkormányzati és európai parlamenti választások előtt, mi a véleményed arról a legújabb ötletről, hogy legyen közös lista, de két közös lista legyen. Legyen egy zöld liberális lista, meg legyen egy szociáldemokrata baloldali lista. Megoldhatja-e ez azt a problémát, hogy közösen is, meg külön is kellene indulni a két választáson az ellenzéki pártoknak?
Na most azt a problémát nem fogja megoldani, hogy dolgozni kéne. És az, hogy 2024. január végén arról beszélgettünk mi mindig, hogy mi a technológiai módja egy 5 hónap múlva lévő választáson való indulásnak, az szerintem abban nem tudok mit kezdeni.
De ne felejtsük, hogy egy hónappal ezelőtt változott a törvény, ami teljesen új helyzetet írt el.
Az EP választáshoz szóló törvény nem változott, a fővárosi listás választási törvény változott, amiben egyébként szó nélkül mentek bele az ellenzéki pártok. Kálmán Olga 24 órával később állt ki, hogy akkor jó rendben, akkor megyünk, vállaljuk, zárójelbe zárva. Így nem lehet nyerni, így nem lehet jó eredményt elérni, hogyha az ember azon gondolkodik még mindig 5 hónappal a választás előtt, ahelyett, hogy a választópolgárokkal foglalkozna, ahelyett, hogy a kampányát csinálná, ahelyett, hogy fókuszálná az üzeneteit, helyette mi mindig arról beszélgetünk, lehetőleg keveset, hogy mi a technológiája a választáson való indulásnak. És a választópolgárok nem hülyék. Tehát ők ezt látják, hogy már megint tényleg erről van szó, és megint erről van szó, hogy akkor hogyan, milyen módon. És ugye a két választások választok egy piacra külön. Az egyik, az európai parlamenti választás, ugye 5 évente van Magyarországon tisztán listás választás, és az a választás az, amit eddig, amióta van, 2004 óta mindig a Fidesz nyer meg. És a magyar ellenzék úgy megy ebbe bele, jelen pillanatban a Fidesz rendszer 14. évében, hogy mi nem fogunk itt nyerni, a második, harmadik, negyedik, ötödik helyért vagyunk, szárunk ringbe, plusz azért, hogy akkor megmérjük egy nagyméretű kutatáson, hogy ki a legerősebb párt közülünk. Nem abban az erőben mennek bele, hogy megmutassák, hogy meg lehet verni a Fideszt, hanem az, hogy ki a harmadik, negyedik, ötödik. Egy olyan választáson, amiként a legkisebb küszöbű, bekerülési küszöbű választás Magyarországon, tisztán listás, nincsenek azok a torzító tényezők, mint ami vannak az országgyűlési választáson, lehet akár jó eredményt is elérni. Egy olyan országban, ahol a Fidesz lassan 10 évnyi megállás nélküli közpénz 10 milliárdokat ráfordított unióellenes kampányával szemben a magyarok nagy többsége még mindig elképesztően uniópárti, elképesztően maradáspárti. Ebben a helyzetben egy ilyen választáson így megy bele a magyar ellenzék.
Ez... Az általános támogatottsága az EU tagságnak 83%-os, ez volt a legutóbbi medián felmérésben.
Ez így van, és ilyenkor mondják azt a tanult kollégáim, hogy igen, de nagy része azért van, mert hogy az Európai Uniós pénzek miatt szeretnénk benn lenni, ez részben igaz, de részben meg van ennek egy nyugati orientálású Európához szerint, tehát azért nem az Eurázsiai Unióba szeretnénk látni saját munkat sem a gyerekeinket. Az induljunk együtt, az nem egy megoldás. Akkor megoldás, ha az emberek úgy gondolják, hogy a közös indulás az valóban közös indulás. Nem csak egy technológiai probléma megoldása arra, hogy a kispártok ne kerüljenek ki a húsos fazék mellől. De erről szó sincsen, deklarálta mindenki, ezt tartja a 26-os indulás technológiai előkészítése. Most van egy másik választás emellett, ami ugye soha nem volt még összevonva ebben, ugye az önkormányzati választás, amiben ugye polgármestereket, helyi képviselőket, meg főpolgármestert választunk. És még egyszer, 2024. január végét írunk, és azokon a helyeken, ahol az ellenzék 19-ben nyert, illetve azokon a helyeken, ahol nyerhetne, annak a nagy részében még nincsen megállapítva, nincsen leütve, hogy milyen formán fognak indulni. És akkor valakinek van kérdése avval kapcsolatban, hogy az ellenzéki szavazóknak, akik nem, tehát még egyszer, ők nem vaporizáltak, tehát itt vannak, megvannak, miért nem tetszik ez, hogy miért nem gondolják azt, hogy például azokon a megyőgovásokban lásd Nyíregyházát, lásd Szolnokot, lásd Nagykanizsát, akár Szekszárdot, valamilyen szinten Győrt, ahol lehetne győzni. Ugye miért jó győzni ilyen helyeken? Mi lenne az ellenzéknek a fontos? Mert ha nyersz egy ilyen megyőgú várost, és tudod azt jól kormányozni, akkor a politikát is átveszed. És ezeknek a nagy részében, és az összesben, egyéni országgyűlési körzetek. Tehát magyarul, hogyha nyersz, megnyered mondjuk, az ellenzék megnyerné mondjuk Győrt, ami egyik leggazdagabb magyar város, és ugye valami, volt, amikor még MSZP-s vezetője volt, de aztán most az sokáig utána nem, akkor nem csak egy város kapna, hanem egy országgyűlési közvetet is megnyerhetne, és olyan erőforrásnak lehetne a birtokába, amivel akár az egész közötte lévő másik 3-4 országgyűlési választókerületet is lehetne kihatása.
Kampánytanácsadói énedet kérdezem, lesz-e főpolgármester jelölt Vitézy Dávid szerinted? És ha igen, akkor ki fogja jelölni?
Szerintem lesz, és az a kérdés, hogy ő melyik utat választja. Azt az utat választja, hogy független jelöltként van, és azt mondja, hogy én egy független jelölt vagyok, nem állítok listát például a fővárosban, hanem szavaz rám, és engem jelöl a, nem tudom, Veke, és a nem Veke, meg a Zöld Budapestet, meg hát, a nem tudom.
Jelentően van az LMP is talán.
Ha az LMP jelöli, hiszem ez egy egészen másik helyzet, mert akkor már egy politikusi, vagy egy pártos jelölté válik, és hogy mondjam, ez a lóláb, amit most ő próbál rejtegetni, az azért az akkor úgy, nem is tudom, akkor mennyire
akkor
fog ki. Igen, most is már azért lógogat ki, de hogy én azt gondolom, hogy Vitézy Dávid nem Puzsér Róbert lesz, ugye Puzsér Róbert is, már keveset beszélünk róla, de ő mégis 19-ben, mint centrista jelölt indult Karácsony Gergellyel szembe.
És talán ugyanakkora elhatározottsággal, mint a Vitézy.
Szintén az LMP, és szintén Ungár Péter mahinációnak következményeként lett ő főpolgármester jelölt, de ő egy szerintem ebből szabad komolytalanabb valaki volt. Úgy közben, hogy persze akkor is ő egy politikai influencer. Na Vitézy Dávid szerintem nem ilyen jelölt. Szerintem az ismertsége is szerintem jóval nagyobb, mint Puzsér Róberté, de őről az emberek azt gondolják, hogy lehet, hogy fideszes. De ő abban próbál mozogni, hogy ő egy tudósa, egy szakértője egy területnek, a közösségi közlekedésnek, és ezt majd mindenki elismeri neki. Hogy a Lázár Jánossal lévő vitája az mennyire őszinte és mennyire egy, hogy mondjam, egy show-elem, ezt nem tudom.
Most a Budapest bérletre gondolsz?
Nem csak általános, ugye miért Lázár János rúgta ki ugye őt az ábitkári pozícióból, szóval azért ez egy, hogy a Talós Istvánnal lévő annó vitája, azt hiszem az egy valódi dolog volt, hogy a Lázár János, azt most nem tudom, ezt én nem látom, ennyi nem látok bele a fideszes belső kriminológiába. De ő egy jó jelölt. És ugye láthatóan a Fidesznek, és ugye ez a csodálatos ebben, most ezt idézőjelben mondom, a Fidesznek a politizálásába, hogy nekik, hogy Orbán Viktornak, vagy a Fidesz vezetésének lényegében minden kimenet jó. Ha Karácsony Gergely marad, és ellenzéki többség van mögötte, az is jó. Mert akkor lehet továbbra is csinálni, amit eddig csináltak vele. Ha Karácsony Gergely veszít, de ellenzéki többség van, nagyon jó. Ha győzi, és mindegyik eleme jó, és az látszik, hogy Vitézy Dávid szerintem valahol ennek a játéknak a részese, hogy ez külső pályáról, belső pályáról, Kubatov Gábor által kitaláltam, vagy ő maga által kitaláltam, ezt majd meglátjuk, de hogy szerintem ő jelölt lesz, és szerintem sokkal komolyabb esélyekkel indul, most nem az, hogy a győzelem felé, de az, hogy jobbat fog elérni, sokkal jobbat fog elérni, mint Puzsér Róbert. Az a kérdés, hogy lehet-e ebben a polarizált magyar, és főleg a fővárosi politikában azt elhitetni sok emberrel, hogy ő nem egy zavaró repülés, vagy egy ilyen kriptofideszes jelölt, hanem ő valóban egy, nem tudom, szakmai jelölt. Ez a jövő zenéje.
Ha már szóba hoztad Kubatov Gábort, beszéljünk egy kicsit erről az FTC-s kiruhanásáról is. A napokban megjelent egy Facebook posztja, amelyben a Mahart Pasznál vezetőjét vonja felelősségre, amiért a cég kihátrált a Fradi női kézilabda csapatának a szponzorálásából. Ráadásul teljesen szokatlan módon, mert hogy név szerint megnevezte az általa felelősnek tartott embert, meg még a képét is kirakta. Tehát beszéljünk Kubatov viselkedéséről, meg beszéljünk Lázáréről is, aki, ha már előbb Orbánnál említettem ezt a fejjel a falnak, vagy arccal a pofonért dolgot, akkor lehet, hogy Lázár is fejjel megy a falnak. Ezekben a kérdésekben, amikor Novák Katalin támadja be, vagy pedig a Fidesznek az egyik legfontosabb, vagy legkedvesebb sportklubjának a szponzorációját állítja le.
Szóval, hogy ez van akkor, amikor 14 éve nincsen igazából külső ellenség, akkor van egy ilyen, nem tudom, fideszes belső harcok, ilyen kriminológia, amiben most ilyen próbálunk kívülről bele valamit látni, így belenézni a lapok mögé, Én azt gondolom, hogy Lázár János semmit nem csinál véletlenül. Az egyik legerősebb pozíciója van most jelen pillanatban a kormányban. Ugye Orbán Viktornak van egy ilyen hatalmi játék, hogy embereket felemel, elenged, embereket egymással versenyeztet, valaki kicsit nagyra nő, akkor a másikat ráküldi, és ez egy ilyen megállás nélküli, nem tudom, kortás tánc a kormányzásnak. Én ezt ennek a dolognak tudom be, tehát, hogy Lázár János mindig egy ilyen üzenő füzet, vagy üzenő bot, szinte kizártnak tartom, hogy ezt Orbán Viktor engedélye nélkül megtette volna, hogy felmondjon egyébként az Orbánhoz közel álló sportszerződéseket, vagy sportszponzorációkat, illetve azt, hogy egyik legerősebb fideszes háttérember, ugye Kubatov Gábornak, aki nem csak ugye háttéremben, hanem a Fidesz pártigazgatója.
Bocsánat, Lázár esetében nem fordulhat elő az, amit Orbánról mondtál, hogy elhiszi magáról, hogy megteheti?
Ennél szerintem ő egy bölcsebb politikus. Az, hogy ő neki van arra tendenciája, hogy egy ilyen politikai elszállásban legyen, ez így van. Ez okozta egyébként az egyszer már, vagy már kétszer már minimálisan a vesztét is, de ugye hát azért mégiscsak azért most azért az egyik legerősebb ember a kormányban. Tehát, hogy mondjam, legyen az ő harcuk.
De akkor a Budapest bérletet is így kezeljük? Az is ilyen hatalomgyakorló lépés?
Nem. Az egy kampánylépés. Ott az történik, hogy meglátta a Lázár János, hogy hol van a gyenge pontja Karácsony Gergelynek, és akkor oda benyomta az ujját, és ott így forgatja az ujját, és élvezi azt, hogy ő ezt a játékot játszhatja a Karácsony Gergelyen.
Eléggé nagy a kapkodás, mert kiderültek szerződés hosszabbítások, hogy nem is biztos, hogy úgy lesz, ahogy azt ő mondta.
Az átlag embernek nem derül ki semmilyen szerződés hosszabbítás, hanem az látszik, hogy valami bénázás történik. Az ő saját életében valami olyan dolog történik, ami áremelkedéssel, vagy valamilyen rosszal járhat, amit aztán, hogy ki a felelőse, az ugye a politikának az a játék, hogy akkor ki tudja magát a legkevésbé a felelősnek láttatni, és ebben hát nem biztos, hogy olyan szuperül jól áll a főpolgármester. Az elmúlt egy-két hónapban így láthatóan a BKK, meg a közlekedés körüli világ, ugye, és akkor megint ide akkor vidészet eljutott, akkor ide alakja így felsejlik, abban, hogy ez elég gyengén áll, szóval, hogy itt hát ez a BKK-hoz köthető járatritkításos gét, vagy nem tudom, párnapos kommunikációs zavar, ezek azért nem néznek ki jól. Én azt gondolom, hogyha van egy ilyen szituáció, hogy nem tudom, azok az emberek, akik mondjuk sok százezer ember, aki mondjuk hévvel jár be az agglomerációból Budapestre, azokat nem a mutogatós divan lehet szemben jutatni, hanem avval, hogy igen, ha ez történik, akkor megoldjuk, akkor nem hévvel, hanem akkor nem tudom, pótlóbusszal, de ott leszünk és segítünk nektek. Ami aztán később aztán nem tudom, valamikor elhangzott, de a 20. alkalommal, nem az elsőre.
Az elemzőt, a Szabad Európa podcastját hallották. Beszélgető társam Ruf Bálint, kommunikációs és kampánytanácsadó volt. Én Boves Tibor vagyok. Köszönöm figyelmüket!